És amint énekeltük itt, ez az énekíró kifejezésre juttatja itt már az első versszakában. Az ügy a tied, Uram Jézus Krisztus, az ügy, amelyben állunk. És mivel ez a te ügyed, nincs a hanyatlásnak ítélve. Nos, tisztában vagyunk azzal, hogyha Isten megajándékozott bennünket kegyelemmel, vagy megajándékozza Isten népét kegyelemmel, hogy az ő ügyében munkálkodjon, az ügye mellett álljanak, akkor tudjuk, hogy az ő akaratának is meg kell történnie. Nem a nép akarata az, ami megtörténi, nem a hívők akarata, hanem a mindenható Isten akarata. És amennyiben az ő ügye, akkor ő gondoskodni fog az ő ügyéről. Ő maga gondoskodik az ő ügyéről. Akkor nem kell neked fáradoznod rajta, és nekem sem. És akkor nem avatkozhatsz te se bele a dologban, és én sem szólhatok bele, hanem egy van, aki dönt. Egynek a kezében van minden, egy van, aki mindent irányít és meghatároz. És néha talán azt gondolhatjuk, mégis mennyire furcsák ezek az útak. Talán még mi, hívők is így gondolkodunk. És tudjátok, ezzel kapcsolatosan fel kellett olvasnom az ígét a Dániel könyvéből, annak 10. fejezetéből. Itt Dániel fogságban élt, fogságban lett hurcolva, talán furcsának tűnhetett számára, hogy Isten útjai alapvetően milyenek is, mert, amint tudjuk, bizonyosan 68 évig volt ott a fogságban. Nos, feltehetnénk magunknak a kérdést, hogy miért, hogyan és miért vezette Isten így a helyzetet, alakította így a helyzetet. Tudjátok, fogságban lenni, szorongattatások között lenni egyáltalán nem jó dolog, mert ez egy leigázás. Nem vagy szabad ember, hanem hallgatnod kell azokra, akiknek hatalmuk van feletted. És itt talán el kellene olvasnunk az egész fejezetet, de egy kicsit túl hosszú bevezetésként, de hadd olvassam fel, igen, mert hiszen ez az Isten ígéje. A Dániel 10-ből, az 1-től. Círus, Perzsa király uralkodásának a 3. évében kinyilatkoztatást kapott Dániel, aki a Baltazár nevet is viselte, egy ígével kapcsolatosan. És az íge, a kinyilatkoztatás megbízható, és a nagy nyomorúságra utal. De ő pontosan odafigyelt a kinyilatkoztatásra, és figyelemmel tartotta a látomást, vagy a látottakat. Igen, talán ha már itt megállunk egy kicsit, már is mondhatjuk, hogy nyomorúsággal kapcsolatos, de hiszen már elég nyomorúság volt körülötte, amikor fogságban volt. És itt megjelenik az Úr angyala, és valóban kinyilatkoztat neki valamit. Dániel nagyon alaposan odafigyel arra, ami mondva lett neki, de az Úr, vagy az angyal, ő nem valami bátorító dolgot tár fel neki, hanem bejelenti a megpróbáltatást, illetve bejelenti neki a szorongattatást. Nos, ki az közülünk, aki szorongattatásra vár? De hiszen egyikünk sem. Vagy mégis, én bizonyosan nem. Mi mindannyian szeretnénk a legjobb útakon járni. Mindannyian szeretnénk jó időket átélni. Mi mindannyian a legjobbat akarjuk. És azt gondolom, hogy egy Dániel is bizonyára arra gondolt, hogy már mikor jön vajon el az az üdvösség napja, a szabadulás napja, mikor jön el az az óra, amikor szabadok lehetünk itt valamennyien. De itt jön az angyal, és nagy megpróbáltatásokról beszélt. De ő, Dániel, odafigyelt a kinyilatkoztatásra, nevezetesen arra, amit az angyal mondott, és figyelemmel tartotta a látomást. És tudjátok, mi történt ezután? Ez visszaemlékeztet engem a tegnap estére, talán a tegnap estével kapcsolatos, amit kedves testvérünk, drága testvérünk már elmondott nekünk, hogy azokban a napokban én, Dániel, 3 teljes hétig gyászt tartottam, írja tovább a második verstől. Ízletes ételeket nem fogyasztottam, és sem hús, sem bor nem került a számba, és nem is kentem meg magamat, amíg 3 teljes hét el nem telt. Már most az első hónap 24. napján a nagy folyó a hidegkel, tehát a Tigris partján találtam magam. És amikor ott felnyitottam a szemeimet és körülnéztem, láttam, hogy egy férfi áll ott lenvászonba öltözve, és csípője körül egy finom uffás arany, türkiz arany, övvel van körülövezve. A teste olyan volt, mint a krizolit, arca úgy ragyogott, mint a villám, és tekintete, mint a tűzlángjai. Karjai és lábai úgy csillogtak, mint a csíszolt rész. És amikor beszélt, az ő hangjának a visszhangja olyan volt, mint valami nagy tömeg morajlása. Én, Dániel, voltam az egyetlen, aki láttam ezt a jelenséget, miközben a velem lévő férfiak nem látták a jelenséget, de olyan rémület fogta el őket, hogy elmenekültek, hogy elrejtőzzenek. Így hát egyedül maradtam vissza, és láttam ezt a hatalmas jelenséget, de minden erőm elszállt belőlem. Arcom a felismerhetetlenségig elszíneződött, és teljesen erőtlen lettem. Amikor aztán hangosan beszélni kezdett hozzám, és én meghallottam az ő szavainak a visszhangját, arcra borultam a földre, és elájultam. Ekkor hirtelen egy kéz érintett meg, és felsegített engem, úgy, hogy remegően felálljak térdeimre és kezeimre támaszkodva. Akkor így szólt hozzám, Dániel, te hőn szeretett ember, vigyázz a szavakra, amelyeket hozzád intézek, és állj meg derekasan a helyeden. Mert éppen most lettem hozzád küldve, amikor így szólt hozzám, remegve felemelkedtem, majd így folytatta, ne félj, Dániel, mert mindjárt az első napon, amikor arra szántad el magad, hogy tanulságot vagy felvilágosítást szerez, és megalázkodj a te Istened előtt, meghallgattatásra találtak a te szavaid, már most a te imádságot késztetett engem arra, hogy eljöjjek hozzád. De a perzsa királyság védőangyala 21 napig ellenkezett, vagy útamba állt, amíg végül is Mihály, az angyalok egyik legfőbb fejedelme a segítségemre nem jött, mire én ott hagytam őt a perzsa királyok védőangyalával egyedül. És most azért jöttem ide, hogy tudassam veled, mi fog történni, mi fogja érni a te népedet a napok végén, mert a látomás ez alkalommal a távoli napokra, a végidők napjaira utal. Miközben pedig így beszélt hozzám, a földre vetettem a szemeimet, és elnémultam. De íme az, aki emberhez hasonlóan volt megformálva, megérintette ajkaimat úgy, hogy újra ki tudtam nyitni a számat, és beszélni is tudtam. És így szóltam ahhoz, aki előttem állt. Én, Uram, attól, ami meg lett mutatva nekem, halálos félelem fogott el, úgy, hogy nem maradt bennem semmi erő. És hogyan beszélhetne az én uramnak egy ilyen alacsony rendű szolgája, mint én, egy ilyen magas rendű úrral? Igen, még most sem maradt bennem semmi erő, és a lélegzetem is elszállt belőlem. Akkor az, aki embernek látszott, ismét megérintett engem, és új erőt adott nekem, és azt mondta nekem, ne félj, te hőn szeretett ember, békesség legyen veled, légy erős, igen, légy erős. Amikor így beszélt hozzám, úgy éreztem, hogy megerősödtem, és azt mondtam, hadd beszéljen most az én uram, mert te megerősítettél engem. Egészen eddig ez a szent és drága Isten ígéje. Minket elgondolkodtat, és talán elcsodálkozunk azon, egy ember, egy hőn szeretett ember az Isten szemében kétszer is előfordul ez a kifejezés ebben az ige szakaszban. A fogságba került, oda kellett menjen, és egyelőre nincs segítség. De tudjátok, ő imádkozott, és le volt verve minden tekintetben. Először is talán amiatt, ami velük történt, másodszor pedig amiatt, amit Isten kinyilatkoztatott neki. Mivel tudjuk, hogy a kinyilatkoztatás nagyon borzalmas kihatással kellett legyen rá, mert lejátszódott előtte minden olyan módon, ami a végidőkbe is belenyúlik. És tudjuk, hogy ezzel kapcsolatosan szörnyű dolgok tárultak fel előtte. És nagyon is jól el lehet képzelni, hogy elakadt a lélegzet ennél fogva, és hogy elszállt az ereje, és hogy nem talált több szavakat, amiket kimondhatott volna. Így lehetett, és így is van megírva, hogy így történt. Testvérek és testvérnők, és amikor ezt olvassuk, hogy ezek a férfiak, akik vele voltak ott, noha ők maguk nem láttak semmit, de mégis észre kellett vegyenek valamit, hogy valami jelen van ott. Megérezték azt, hogy ott jelen van a Szent Szellem. És mi van megírva, hogy megfutamodtak, menedéket kerestek, mert minden bizonnyal nem bírták elviselni a helyzetet. És ez arra is megemlékeztet bennünket, ami Pállal történt. A vele történteket is csak ő egyedül volt képes észlelni, a többiek mind mellette álltak. Ők semmit sem láttak, és semmit sem hallottak abból, amit Isten beszélt. És itt is ugyanez a helyzet. Itt leleplezte magát Isten az ő szolgának és prófétának, és elmondta neki, hogy mi fog történni. Tudjátok, számomra az a csodálatos ebben az egész történetben, hogy Isten nem a szerint járt el, ahogyan egy Dániel talán akarta, vagy elvárta volna, hanem feltárta előtte Isten tervét. Nem azt, amit talán egy ember óhajt, hanem feltárta Isten az ő ügyét, az ő tervét, leleplezte előtte Isten szándékát. Nem az ő akarata, amit talán ő maga is kívánt volna, jutott kifejezésre. És akkor a második dolog, nem jelek és csodák külsőleg, hanem vígasztalásban lett része ott a fogságban. A vígasztalás és a búztatás. Talán túlzás lenne ezt mondani, de nevezhetnénk bátorításnak akkor, bizonyosan igen. És az lett intézve hozzá, mégpedig Istentől kifolyólag, hogy az ő imádságai meghallgattatásra találtak. Meghallgattatásra találtak, de talán nem úgy történik minden, ahogyan te gondolnád. Azonban itt elő van terjesztve Isten terve, hogy megtudjad, hogyan fog bekövetkezni. És azt hiszem, hogy ekkor elakadt a lélegzete, aztán minden saját képzelete elmaradt tőle, és teljesen és maradéktalanul átengedte magát az élő Isten kezébe. nem is volt más lehetősége. Tudjátok, ha Isten ügyéről van szó, amennyiben belettünk állítva abba, akkor nincs más választásunk, hanem újra és újra azt kell mondanunk, Uram, legyen meg a Te akaratod, akár megértem, akár nem értem meg, de teljesüljön a Te akaratod. Testvérem és testvérnők, úgy visszagondoltam a tegnap estére. Tudjátok, hadd legyen, hogy a hűséges Isten megvalósítsa közöttünk is azt, amit elhatározott. Még akkor is, ha ez talán nem felel meg neked és nekem. Még akkor is, ha talán másképp akarnánk látni a helyzetet. De tudjátok, talán nekünk kell alkalmazkodnunk. Frank testvér már tegnap elmondta, hogy ezekben a megpróbáltatásokon át kell mennünk. Ez a kedvelt ember, Dániel, te hőn szeretett ember, te nagyon szeretett ember, neked át kell menned ilyen megpróbáltatásokon, te annyira szeretett ember, neked fogságba kell vonulnod. Istennek nem volt más választása, nem volt más alternatíva, testvérek és testvérnők, de ő Isten ügyéért kiállt. Minden körülmények között, tűzön, vizen át kellett mennie, de ez a földön az Isten népe számára kijelölt út, és ezt mindenhol látjuk, felnyithatnánk a Mózes könyvébe. Nem úgy alakult ott sem, ahogy Mózes szerette volna, és nem is úgy alakult, ahogy az emberek akarták, a nép. Minden úgy történt, ahogy Isten akarta. Szeretett testvéreim és testvérnők, Isten szavai olyan csodálatosak, olyan valóságosak, de tudjátok, bárcsak megajándékozna Isten azzal a kegyelemmel, hogy minden tekintetben, bármi történjék is, hogy minden tekintetben ő rávethetnénk a mi reménységünket. Itt ez az ember olyan szorongattatásba került, olyan szomorúságba. Külsőleg tekintve a dolgokat, mindenről lemondott. Gyászruhába burkolózott, nem ivott se bort, nem evett se húst, mindentől távol tartotta magát. És akkor váratlanul Isten másodszor is megjelenik neki, és újra megszólította, és újra beszélt hozzá, és megint tudomásul adta neki azt, hogy mit akar tenni. Ó, milyen csodálatos! Testvéreim és testvérnők! Bárcsak így lenne ez velünk is, de én úgy gondolom, hogy még mindig emberileg gondolkodunk, és még mindig megvannak a saját gondolataink, és úgy gondoljuk, hogy ennek így vagy amúgy kellene tennie, vagy inkább mégis másképp, és a gondolatainkban lejátszódik ez is, meg az is, de tudjátok, minden véleményünket eltemethetjük, és el is kell őket temetni, csak az ő akaratának kell teljesülnie. Ó, tudjátok, minden embernek vannak véleményei, mennyien vannak ma, és mindenkinek egy más véleménye van. Minden egyes közösségben, minden templomban, minden pártban, mindenki, a legkisebbekig. És ha csak egy családot is vesztek a családon belül, az egyiknek ez a véleménye, másiknak pedig az a véleménye. De a véleményekről nincs szó. Isten akaratáról, Isten tervéről van szó, és tudjuk, hogy ezekben a napokban ez az Isten terve be fog teljesedni. És tudjátok, Dániel nem tudott változtatni a helyzeten semmit. 68 évet kellett elviselnie, ki kellett tartson ezt az időt, amit Isten elrendelt, vagy kiszabott. Muszáj volt ott eltöltenie, átvészelnie. Hát nem furcsaság, de ez volt az Isten útja. És aztán Isten tovább ment. Mi nem tudjuk, hogy meddig kell még így mennünk, járnunk. De az én vágyam az, hogy az ő ígéje bennünk lehessen, lakhasson, hogy ma reggel is megvigasztaljon bennünket, és talán egy bátorítást adjon nekünk. Talán arra várunk, hogy nagy dolgok történjenek külsőleg, de Isten azon a módon beszél, ahogyan ő akarja, és úgy, mint a Dániel esetében, és azt mondja, hogy a te imádságod meghallgattatásra talált, légy bízakodó, légy derülátó, és menj előre. Tarts szem előtt, és figyelj arra az ígére, amelyet én adtam neked. ebben része lett. Avagy ennyi elég nekünk is ma reggel, ez elég kell, hogy legyen nekünk. Ha Isten ezt az ígét adta számunkra, akkor ennek elégnek kell lennie, és hálát kellene adnunk Istennek érte, és ezt meg akarjuk tenni azáltal, hogy felálljunk és imádjuk őt. Köszönjük, hogy ismét összegyűlhettünk itt, ami Urunk Jézus Krisztusunk drága, becses nevében. Urunk, köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Hálát adunk neked, hűséges Istenünk, hogy még napjainkban is úgy szólsz hozzánk, ahogyan az neked a tetszésedre van. És a mi napjainkban is, Uram, te magad fogod a te ügyedet véghez vinni. Tisztelet a te csodálatos nevednek. Áldj meg minket továbbra is, Uram, és áld meg testvéreimet, kent fel őket jó szent szellemmel, Uram. Kenj fel mindannyiunkat, adj nekünk nyitott szemeket, nyitott szíveket, és egy nyitott felfogást, Uram, hogy mindent be tudjunk fogadni, hogy mindannyian megszívleljünk és felfigyeljünk a te ígédre, Uram. Ahogy Dániel is tette, ő figyelemmel tartott minden szavadat, amit mondtál neki. Uram, hadd tartsuk mi is figyelemmel a te szavaidat, amelyet ma, holnap és mindig is szólsz hozzánk. Uram, áldj meg minket, ez az én buzgó imám és vágyam. Tegyél el mindent az útból, ami az útadba áll, Uram. Ezt kérem a te csodálatos Jézus nevedben. Halleluja. Amen. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, már annyi mindent hallottunk, hogy tulajdonképpen átmehetnénk az imádatba, és hálát adhatnánk az Úrnak. Azt hiszem, mindannyian megértettük és felfogtuk, hogy miről van szó. Tudatosan vagy nevezetesen arról, hogy az Isten ügyével van dolgunk. És amikor a Szentírás ilyen példáit vesszük, összehasonlítjuk, elmélyedünk bennük, akkor megállapítjuk, hogy semmi új nem történik a nap alatt mégsem. Éppen ellenkezőleg, minden szempontból, minden megismétli önmagát. Ma reggel, amikor bejöttem, örömmel hallottam Novák testvér szájából, hogy mit tett Isten az ő gyermekükért. Pillanatnyilag nem látom őt, itt van. És bizonyára mindannyian ismeritek azt az esetet, amelyet az orvosok csak egy felrázással kezeltek még. És éppen most mondta el nekem, hogy az orvosok most tanácstalanok, és azon tűnődnek, hogy a röntgen felvételek egyáltalán helyesen jelezték-e, amit látnak, mert semmi sem maradt abból, ami valaha ott volt, vagy látható volt. Isten ezúttal is egy teljes gyógyulást adott, és ezt nem az én kedvemért és a mi kedvünkért, hanem az ő nevének tiszteletére, az ő szavának kedvéért. Isten hűséges, ő kiáll az ő szavához, ebben megbízhatunk. És nem ez az egyetlen ilyen bizonyságtétel, hanem amikor így kapcsolatba kerülünk azokkal, akik az ő gondjaikat, az ő betegségeiket, az ő szükségleteiket Isten színe elé terjesztik, akkor újra és újra megtapasztaljuk, hogy Isten meghallgat és válaszol is, hogy megment, hogy meggyógyít és megállt. Ehhez ragaszkodunk is. Én magam már meglettem áldva azáltal, amit már hallottunk. Azt kívántam volna, bárcsak Rusz testvér folytatta volna. Akár bevezetés, akár nem bevezetés, kit zavar. Itt tényleg nem akarunk semmi sablonosságot és semmilyen normát. Azt szeretnénk, ha Isten az ő céljához jutna velünk, sablonosság és formaiasság mindenütt van elég. És amikor Isten szelleme leszáll, legyen az bevezetés vagy ígehirdetés, semmi szerepet nem játszik. Legyen az imádság az elején, a végén vagy a közepén, az sem számít. Amikor Isten szelleme munkálkodik, úgy nem akarunk a szellem munkájának útjába állni. Az vetődött fel bennem, hogy a proféták már a régi időktől fogva látomásokban látták Isten üdvösség tervét és azokat a dolgokat, amelyek még jövőbeniek voltak, hogy meg fognak történni. És ezzel kapcsolatosan felmerült bennem az a gondolat, hogy neked és nekem már nem kell látomásokban látnunk a dolgokat, mert hiszen már meglettek mutatva, már szemléltetve lettek. Amit neked és nekem azonban még látnunk kell, az annak a kinyilatkoztatása vagy afelől, amit mindezek az emberek láttak, és akkor már is segítséget kapunk. Aztán betekintést kapunk abba, hogy mi lett nekik kinyilatkoztatva. De hiszen ez az isteni kinyilatkoztatás alapgondolata. Nem az, hogy minden egyes hívő most újra és újra ugyanazt a látomást megismételje, amit ezek a proféták vagy Isten emberei láttak, hanem az, hogy a szellem által feltáruljon előttünk annak a dolognak az értelme és jelentősége, amit ők láttak, és így megkapjuk a kapcsolatost, a hozzácsattolást ahhoz, amit Isten megmutatott nekik sok-sok évekkel ezelőtt, és a Szentírás beteljesedének kellős közepén tartunk, annak kellős közepén, amit ők akkor láttak. Visszatérve Dánielre, de a másik két prófétára is kellett gondolnom, Jeremiásra és Ezékielre is gondolnom kellett. Ezékiel ugyanabban az időben volt a földön, élt a földön, és ő is mondott valamit. Már rögtön az első fejezetben, az első versben, Ezékiel 1. első verse. Itt azt mondja az Ezékiel 1. első verse. És történetesen a 30. esztendőben, a 4. hónapban, a hónap 5. napján, amikor a fogságba hurcoltak között voltam, a Kébár folyó, vagy csatorna mellett voltam, vagy találtam magam. És megnyíltak az egek, és isteni látomásokat láttam. Itt hangsúlyozva van az isteni szó. Én nem tudom miért, én nem írtam így ide, de így van itt megírva. És a csodálatos benne az, hogy ez az ember meg tudja adni pontosan az időpontot, ismeri a hónapot, ismeri a napot, ismeri az egész összefüggéseket. Miért? Mert fizikailag átélt, amikor ez megtörtént. De ez abban az időben történt, amikor Izrael népe száműzetésben volt. Ők ellettek hurcolva, és itt azt írja, aztán megnyílt az ég, és én isteni látomásokat láttam. Voltak éppen ez a fő szempont, amit jelenleg szem előtt tartok. Ő isteni látomásokat látott. Egy isteni látomás feltárja Isten akaratát. Azt, amit Isten most az egyszer, szeretném az emberi szófogalmat használni, amit Isten megvalósulni képzelt, hogy azt elvégezze, az isteni látomásokon keresztül azt feltárja. Amikor az emberek néha látomásokat látnak, akkor olyasmit látnak, amit ők maguk szeretnének megvalósulva látni, és aztán a képzeletüknek megfelelően látják is azt, amire gondolnak, amit képzeletükben lejátszódik. És lehet, hogy ezt nem fogjátok elhinni, de mindjárt felolvasom nektek, de amint Rusz testvér is hangsúlyozta, nem a mi akaratunk, nem a proféták vagy az emberek akarata, hanem az Isten akarata az, aminek meg kell történnie, és aminek meg kell valósulnia. És ott, ahol Isten valóban kinyilatkoztathatja az ő akaratát, ott, az kegyelemből meg is történik. Ennek az embernek egyáltalán nem volt semmi célja, nem volt egy saját programja, amit az embereknek, a népnek úgy bemutathatott volna. Ő várt, amíg megnyíltak az egek, és amíg isteni látomásokat látott. És amennyiben az ég nem nyillik meg, azt látjuk csak, amit mi akarunk látni, vagy látni vélünk, a mi képzeletünkben. De az esetben, ha megnyillik az ég, akkor meglátjuk azt, amit Isten a mennyből kifolyólag akar kinyilatkoztatni és megmutatni nekünk. Mi mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy segíteni akarunk Istennek, és voltaképpen arra van szükségünk, hogy Isten segítsen rajtunk. Mi mindannyian ezt és amazt akarjuk tenni Isten szolgálatában. És nem csak én kapom rajta magam ezen, hanem biztos vagyok benne, hogy sokan mások is így vannak vele. És ha egészen őszinték vagyunk, akkor nincsen olyan hívő ember, aki teljes szívéből Isten ügyét szolgálja, és aki ne szeretné azt, hogy Isten tegyen valamit. Ellenkezőleg, mi mindannyian azt akarjuk, hogy Isten tegyen valamit, és ez a vágyunk éjjel-nap. Él bennünk, hogy lássunk valamit, de a kihívás mégis az, hogy várjuk meg, amíg ő megteszi, és ne próbáljunk időközben magunk valamit tenni, amire egyedül Isten képes. Itt azt olvashatjuk, hogy akkor megnyíltak az egek, és isteni látomásokat láttam. Ugyanennek a prófétának itt néhány fejezetben olyan dolgokat kell mondania, amelyek talán nem voltak könnyűek az ő számára. Különösen a 13. fejezetben, ahol azt mondja, így szólt Isten az Úr, a 3. vers. Így szólt Isten az Úr. Jaj, a gátlástalan, a lelkiismeretlen prófétáknak, akik a saját szellemük szerint járnak, és olyasmi után, amit valójában még csak nem is láttak. Ők behódolnak a saját szellemüknek és annak, amit egyáltalán nem láttak. Behódolnak annak, de nem ismerik be, a dolgot azután, mert ha beismernék, akkor az ügy nagyon gyorsan rendeződne is. De éppen ebben áll nagy szükséghelyzet, hogy lazítani nagyon is egyszerű. De ha valaki már beadta a derekát, illetve a saját szellemének tágított, akkor ezt beismerni, de hiszen ez önmegtagadással járna. Ezt pedig azt jelenti, hogy halálra adjuk önmagunkat. De ez az, ami nem olyan egyszerű. Azonban Isten ígéje itt azt mondja, hogy jaj, a gátlástalan, lelkiismeretlen prófétáknak, akik tágítanak vagy behódolnak a saját szellemüknek, akik nem tudják kivárni, amíg megnyílik az ég, és láthatóvá válnak az isteni látomások és a kinyilatkoztatások, hanem engednek vagy tágítanak a saját szellemüknek, és szabad útot engednek a szívük gondolatainak. Emez engedékenység után a beismerésnek kell következnie, de a beismerés csak akkor következhet be, ha valaki beismert valamit. És amikor a próféta a 6. versben kifejti, hogy az ő prófétálásuk hazugság volt, és az ő jövendőlésük ámítás, amennyiszer csak azt mondták, hogy így hangzik az Úr kijelentése, holott nem az Úr küldte el őket, és aztán vártak arra, hogy az Úr az ő kijelentésüket valóra váltsa. Nos, mi várhatunk 1000 évet is arra, hogy Isten valóra váltsa a mi saját kijelentéseinket, és ennél fogva hiába várunk, mert Isten csak az ő az ő saját kijelentéseit fogja valóra váltani, nem a tiedet és nem az enyémet, hanem az ő kijelentéseit fogja valóra váltani. Mert egyedül az ő kijelentései az így szól az Úr. De itt az ő kijelentéseikről van szó, emberi kijelentésekről, hiszen így van itt megfogalmazva, hogy arra várnak, hogy Isten valóra váltsa őket. De Isten nem veszi magára a felelősséget azért, amit te, én vagy bárki más mond. Isten kizárólag csak azért vállalta a felelősséget, amit ő mondott, amit ő jelentett ki. Egy más, egy további kötelezettsége nincsen. És amilyen bizonyosan kinyilatkoztatta az ő szavát, és a Szent Szellem által át is lényegítette a szíveinkben, olyan bizonyosan meg fog ajándékozni kegyelemmel, hogy mi is, mint Izrael népe abban az időben kikerüljünk ebből a vészhelyzetből, ebből az állapotból. És tudjátok, pontosan ugyanezt történt Jeremiás prófétával is. És jött egy próféta, és jövendőlt. És Jeremiás azt mondja, igen, hadd legyen így. De utána azt mondja, Isten kinyilatkoztatta nekem. Csak miután letellik a teljes 70 év, fog Isten újra az ő népével foglalkozni. És akkor újra az ő kezébe veszi a sorsukat, és visszahozza őket. Visszavedeti őket. Tehát nem azt, amit az emberek a saját ihletésük szerint mondtak, hanem amit maga Isten mondott az ő szelleme által, vagy az ő szelleme által kijelentett. Ezért vállalta is a felelősséget. Már most azonban létezik úgy az egyik, mint a másik is. Mindkettő próféta, mindkettő látomásokat lát, mindkettő kinyilatkoztatásokat, mindkettő proféciákat. És akkor felmerül a kérdés, hogy ki legyen az, aki még különbséget tud tenni. Hogyan tehetünk különbséget? Az Úr ezzel kapcsolatban sem hagyott minket a sötétben. Már az 5. Mózesben azt mondja, hogy ha egy próféta van közöttetek, és ő bejelent, vagy kijelent valamit, és az meg is történik, akkor én az Úr beszéltem általa. De ha bejelent valamit, és az nem történik meg, úgy ne féljetek tőle, mert elbizakodottságból beszélt, vagy elbizakodottságból mondta, amit mondott. Isten nem hagyott minket bizonytalanságban vagy zavarban, és mi megérkeztünk ahhoz az időponthoz, amikor teljesítenünk kell az Isten népe iránti kötelezettségünket, és tisztáznunk kell mindent az ő nevéért és az ő szaváért. Már most nem mi, bocsássatok meg ezt a kifejezést, hanem egyedül Isten képes tisztán látást teremteni minden tekintetben. Mert mi mindannyian csak emberek vagyunk, és napról napra minden órában újból és újból Isten kegyelmétől függünk teljesen. És ugyanezt mindannyiunkkal megtörténhet, és egyik sem jobb a másiknál közülünk. De bennünk mégis van egy nagy sóvárgás, úgy, mint Dániel prófétában is volt. A legszívesebben gyászruhát húznánk magunkra, és zsákruhában és hamuban járnánk, ha tőlem függne, ha tudnánk, hogy Isten ezt hogy Istent ez arra indítaná, hogy megsegítse és megáldja az ő népét. De ő a szívünket tekinti. Isten nem a külsőt, hanem a belsőt nézi. A belsőre tekint. Amikor a próféta azt mondja itt, és pedig a hetedik versben, Ezekiel 13. fejezetének 7. versében. Avagy nem csak megtévesztő képzelődéseiteket láttátok-e látomásokban? És nem hazug proféciákat beszéltetek-e valahányszor azt mondtátok, hogy így hangzik az Úr kijelentése? Holott nem én szóltam. Ez az én, az Úr. És azt mondja, hogy holott jó lehet, én nem beszéltem. Ez a nagy bosszuság. És egy szép napon megkérem majd az összes testvéreket együtt, és egy napon mindent fel fogok szolgálni, kirakom az asztalra, hogy megszabaduljak a megterheltségtől a szívemben. És akkor hadd legyen a felelősségem mindazokon, akik hallották és hallani fogják. De hiszen egyszer ki kell mondani, hogy fényt hozzunk a sötétségben, és tisztán látást minden tisztátalanságban. Mert valóban úgy van, hogy Isten szólt, és amit ő mondott, az meg is valósul. De semmi más, sem az, amit én vagy bárki más mondott volna. Ezért nem Isten a felelős. Majd a 8. versben így folytatja. Ezért ezt mondta Isten az Úr. Mivel csalárdságot beszéltetek és hazugságot prófétáltatok, ezért immár most ellenetek intézkedem, vagy eljárást indítok ellenetek. Így hangzik Isten az Úr kijelentése. Igen, ki akarom nyújtani a kezemet a proféták ellen, akik csalárdságot profétálnak és hazugságot terjesztenek, hogy ne legyenek semmiféle összekötetésbe többé az én népemmel, és ne legyenek beírva Izrael háza polgárainak a név sorába, és ne térjenek vissza Izrael földjére, hogy felismerjétek, hogy én vagyok az Isten, én vagyok az Úr. Ez egy elég súlyos szava az ígének, és mi tudjuk, hogy az Úr szellemi ajándékokat is arra rendelt el, hogy azáltal a gyülekezet felépüljön. De ez egyben a korlát is, ez a határ. A szellemi ajándékok azért lettek adva, hogy a gyülekezet fel legyen építve. Az irányt, az Isten által kinyilatkoztatott ége szabja meg. És akkor egy olyan úton fogunk járni, amely járható is. És olyan úton fogunk járni, amelyen Isten megállhat bennünket. Egy olyan úton, amelyet tanúságot tehet önmagáról. És ami engem illet, én nem tehetek mást, mint hogy hálát adjak Istennek mindazért, amit ezeken az éveken keresztül végzett. Ez túl sok, mert Isten csodákat tett ezrekkel és ezrekkel, szellemben, lélekben és testben. És mi nem meséltünk történeteket, nem értelmeztünk példabeszédeket, hanem Istenünk ígéjét átvettük, és tovább is adtuk, hogy üdvösségül és áldásul szolgáljon mindazoknak, akik hajlandóak voltak meghallgatni. És ez az ége szava, hogy nem tér üresen vissza, el fogja végezni azt, amire Isten elküldte azt. Amikor Izrael népére és a fogságukra gondolok, akkor azt mondja Dániel, miközben kétszer is Mózesre hivatkozik, és kimondja, hogy mindaz, ami beköszöntött ránk, már megvan írva Mózesnél az Isten szolgájának a törvényében. Dániel prófita 9. fejezetének 11. verse, majd a 13. vers. Igen, ahogy megvan írva Mózes törvényében, úgy jöttek ránk mindezek a csapások. Megfordítás azt mondja, ezért jött ránk az átok és az eskü is, amely megvan írva Mózesnek, Isten szolgának a törvényében. Ha szemügyre vesszük Izrael népének a történetét, akkor láthatjuk, hogy Isten Mózes által előre felmutatta az útat, és az idő is, amelyben mi élünk, az új szövetségi gyülekezet idejét, illetve annak menete is előre meg lett jövendőlve, meg lett határozva, hogy hogyan fog alakulni az utolsó napokban, az utolsó időkben. És ha ma egy próféta itt állna közöttünk, azt mondaná, hogy mindezeket a dolgokat előre kijelentették már az apostolok és maga az Úr is, amelyet az utolsó napokban fognak történni. És ezt teljes szívünkből el is hisszük. Itt a Dániel könyvében, a 10. fejezetben együtt olvastuk a mondottakat, de ő gondosan odafigyelt a kinyilatkoztatásra, és figyelemmel tartotta a látomást. Ez az Isten beszéde egy szolgáján és egy prófétáján keresztül. Isten ugyanis így szólt, amikor Míriámot és Áront a szentek szentjébe hivatta. Ő azt mondta, ha van közöttetek egy próféta, akkor én, az Úr, kinyilatkoztatom magam neki látomásokban és álmokban szólok is hozzá. De Mózessel, az én szolgámmal nem így áll a helyzet, akire az én egész házamat rábíztam. És megállapítjuk a zsidókhoz írt levélben, pedig azt olvassuk, hogy Mózes hűséges volt Isten házában, így tehát Krisztus is, mint fiú, hűséges a saját házában, és az ő háza az mi vagyunk. Mint hívőkké lettek, mint olyan emberek, akik az Úr nyomdokain akarnak járni, és akikben nincs más vágy vagy vágyakozás. Itt az van nekünk mondva, de ő gondosan odafigyelt a kinyilatkoztatásra, és figyelemmel tartotta a látomást. Még ha egy látomásban is van része valakinek, és lát valamit, akkor is különböző következtetéseket lehet levonni belőle, ha a saját elmével akarja megérteni az ember a dolgokat. És ma megkérdezem tőletek, mit értelmezett volna Péter maga azzal a látomásával, amikor a vászon lepedő leereszkedett az égből, a mennyből, és ki lett terítve ott előtte. És látott benne mindenféle csúszó-mászó állatokat. Nos, azt kérdezhette volna, én, Istenem, mi folyik itt? Tűnjön el előlem, hiszen ezzel nem tudok mit kezdeni, hiszen ez nem is lehet olyasmi, ami a mennyből származhat. De Isten az ő egyszerűségében megszólalt, és kimondta a következő szavakat. Ne tekints te tisztátalannak azt, amit én megtisztítottam. Még ha olyanok is lennénk, mint egy földön kúszó féreg, amennyiben Isten megváltott minket, akkor Isten fiaivá és leányaivá lettünk téve, és akkor meglettünk tisztítva, és meglettünk szentelve a bárány vérében, amely Golgotai kereszten folyt. Ez az a megváltás, amelyben mi hiszünk. és itt meg van írva, fordíts nagy figyelmet a kinyilatkoztatásra, és tartsd, és szem előtt tartotta a látomást. Ez az, amire a prófétáknak figyelniük kellett. És itt szeretnélek emlékeztetni titeket Branham testvérnek egy látomására. És ő valóban töprengett rajta, és azt mondta ennél fogva, én nem tudom, hogy ez nem-e a halálomat jelenti, nem tudom, hogy le leszek-e lőve, nem tudom, hogy balesetben halok-e meg, de valami történni fog velem. Valami. Egyes látomások olykor olyan kristálytiszták, hogy önmagukban már kinyilatkoztatásnak számítanak, és nem szorulnak értelmezésre, vagy fejtegetésre, vagy kinyilatkoztatásra felül. De időnként Isten rejtvényekben, képekben, példákban beszél, amelyek aztán a szellemnek kell még kinyilatkoztatnia. De egy dolgot szeretnénk Isten színe előtt, szem előtt tartani ebben a komoly és végső időben. Figyelemmel akarunk lenni arra, amit kinyilatkoztatott, amit mondott, azért, hogy helyesen megértsük, pontosan úgy, ahogyan Isten szeretné, hogy megértsük. Itt már hangsúlyozva lettek az egyes szentírási ígeversek a testvérek által. És ez valójában megemlékeztet bennünket, ami megdicsőült Urunkra és üdvözítőnkre, aki megjelent Saulusnak a Damaszkusba vezető úton, és Jánosnak a Pátmos szigetén, és ennél fogva az Úr ezt mondta, békesség legyen veled. Vagy, ahogy itt olvastuk, ne félj, Dániel, mert mindjárt az első napon, amikor elszántad magad, hogy útmutatást vagy tanulságot szerez, hogy megalázkodj a te Istened előtt, már akkor meghallgattatásra találtak a te szavaid. Ugyanazon a napon, amikor Dániel imádkozni kezdett, az imádsága meghallgattatásra talált, és mégis 21 napot kellett várjon az angyal arra, hogy ez az isteni értesítés eljusson ő hozzá. Addig tartott, amíg az angyal el nem tudott jönni hozzá, hogy mindezt elmondja neki. Nos, kik vagyunk mi, hogy Isten útjait kikutathatnánk? Kik vagyunk mi, hogy ó, de nagyon is az ő tanácsadói akarunk lenni, hiszen az ő útjai sokkal magasabb a mi útjainknál, és az ő gondolatai a mi gondolatainknál. Aztán itt a 14. versben azt mondja tovább, és most azért jöttem, hogy megismertessem veled, mi fog történni a te népeddel a napok végén, mert másfelől a látomás az utolsó napokra vagy a végső időkre van utalással. Miért lettek Dánielnek ezek a dolgok már akkor leleplezve és kijelentve? Hogy le legyenek írva számunkra tanúságtételként a Szentírásban, hogy rendelkezzünk ebben az időben a profétikus kijelentésekkel, és miután feltárult, úgy ragyog, mint egy fényes világosság egy sötét helyen. És a Péter már annak idején kijelenthette szellemben, hogy most annál szilárdabban állt előttünk a prófétai íge. Mit mondana ma? Ma minden további nélkül azt mondaná, testvéreim és testvérnők, amivel megismertetett engem akkor a Szent Szellem ihletés által, az beteljesedik ma a szemeitek előtt. Mégis milyen csodálatos Isten szent szava. Ő szólt, és az ő népe befogadja, és elfogadja, és meg is érti. Aztán azt mondja itt tovább, de íme az, aki emberhez hasonlóan volt megformálva, megalakítva, megérintette az ajkaimat, úgy, hogy újra ki tudtam nyitni a számat, és beszélni is tudtam. Ó, bár csak lenne, hogy ott, ahol a prófétai szó kinyilatkoztatásra kerül, eljöjjön hozzánk az Úr, és megérintse az ajkunkat, és megérintse a szívünket, hogy méltó módon beszélhessük azt, amit ő kinyilatkoztatott nekünk. És én mondom nektek, hogy amikor ő valóban megérintette a te ajkadat és az enyémet is, akkor a te ajkad és az enyém arról fog tanúságot tenni, amit ő mondott, és mi fel fogjuk ismerni az előtte való felelősséget, és azt is, hogy mivel tartozunk neki. Ezek közül a proféták közül, vagy Isten emberei közül, akiknek ajkát az Úr megérintette, egyikük sem mondott semmit. Semmit, hanem Isten olyan emberei voltak valamennyien, akiket a Szent Szellem vezérelt, és helyesen osztották, vagy hirdették Isten szavát. Mi akár százszor is mondhatjuk, vagy kijelentetjük, hogy az Úr megérintette az ajkamat, és akkor az, ami kiárad belőle, tanúskodik arról, hogy ki is vagy valójában. Ki az, aki megérintette az én ajkamat, vagy a tiedet? Ott, ahol Isten megérinti az ajkunkat, ott a szívünkből háládatosság fog előfakadni, és felszállni iránta, és dicsérni fogjuk az ő nevét, és neki adunk érte dicsőséget. Dániel azt mondja, én, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy egy ilyen magas rangú úr beszéljen hozzám. Igen, az urak ura szólt hozzám, és merem állítani, hogy nem kevesebb és nem alacsony rendűbb, mint maga az Úr szólt hozzánk ebben a nemzedékben, ebben a korszakban. Amennyiben csak egy Pált vagy egy Pétert hallanánk, és nem halljuk, hogy az Úr az, aki rajtuk keresztül beszélt, akkor hiába hallgattunk. És ha manapság csak azt tudjuk mondani, hogy ó, igen, ezt mondta Branham testvér, vagy valami ilyesmit, akkor még nem hallgattunk oda a megfelelő módon, mert Isten már mindig is emberi ajkakon keresztül szólt, és tudjuk, hogy amikor elhívta Mózest, ő azt mondta, Uram, én nem tudok beszélni, válasz valaki mást. És az Úr azt mondja, nem én vagyok-e az, aki az ember beszélővé vagy némává teszi, nem én teremtettem meg őt, az embert, és ő azt mondja, vedd magad mellé Áron, induljatok el mindketten, és hajtsátok végre a megbízatást. Aztán ő, aki embernek látszott, újra megérintett, és új erőt adott nekem. Bárcsak lenne, hogy az, aki emberfiaként jár a hét aranygyertyatartók között, megérintene téged és engem újonnan, és megelevetene, és felemelne az ő kegyelme által, mert ő beszélt, és senki sem mehet el ennek figyelembevétele nélkül. És itt azt mondja tovább, és megajándékozott engem új erővel. Igenis, ott, ahol az Úr beszél, ott, ahol megérinti a te ajkadat és az enyémet, ott új erőt is fog adni, és pedig a hit erejét, a feltámadás erejét, a szellem erejét, és ki fogja nyilatkoztatni a Jézus Krisztus nevének erejét is. Ne félj, te nagyon hűn szeretett ember, békesség legyen veled. Légy erős, igenis, légy erős. Amikor így beszélt hozzám, úgy éreztem, hogy megerősödtem. Avagy úgy érzed-e te is, hogy megerősödtél ma reggel? Szeretett testvérem és szeretett testvérnő, Isten szavaiban van erősség, Isten szavai hatékonyak. Ott, ahol az Úr beszél, ott rendbe leszünk hozva, ott megerősödünk, ott áldásban részesülünk, hogy tovább és jobban követhessük őt. Igenis, úgy éreztem, hogy megerősödtem. Ezért azt mondtam, már most csak beszéljen az én Uram, mert te megerősítettél engem. Miután már megerősödött, miután az Úr már beszélt hozzá, új vágyat érzett magában, és azt akarta, hogy az Úr továbbra is beszéljen hozzá. De hiszen ez a te és az én kívánságom is, amikor Isten szólt hozzád és hozzám, és mi meglettünk erősítve, az a kívánságunk, hogy továbbra is beszéljen hozzánk. És hittel elmondhatom, hogy ő továbbra is beszélni fog hozzánk, továbbra is velünk fog járni, és ő célhoz fog vezetni minket, mert ezt megígérte az ő igéjében, és az ő szava az örökkévaló igazság. Az övé legyen a hálaadás és az imádat azért, hogy nem csak a prófétákhoz, mint egyénekhez szólt, hanem az ő igéjén keresztül az egész gyülekezethez intézte az ő szavát, és ezáltal mindannyiunkhoz. Most már csak az egyetlen figyelmeztetés érvényes, hogy akinek van füle, a hallásra hallja, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek. Amit az emberek mondanak, azt mindenki hallhatja jobbra és balra, de azt, amit a Szellem kinyilatkoztat, ahhoz Istennek kell megnyitnia a füleinket, és éppen ezért van megírva, hogy nem csak akinek van füle, hanem akinek van füle a hallásra, az hallja, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek. Legyen, hogy Isten mindannyiunkat megáldjon az ő kegyelmének gazdagságából, a Jézus nevében. Amen. Hadd álljunk most fel, és adjunk neki dicsőséget és hálát most is. Ó, annyira hálásak vagyunk, Uram, hogy ebben a reggeli órákban szóltál hozzánk. Te megvigasztaltál minket is, Uram, és a te ígédre irányítottad a tekintetünket, a figyelmünket ajánlva azt, amit nekünk is meg kell tennünk, Uram. És annyira hálásak vagyunk, Uram, hogy te tanítasz minket a te szavad által, és Uram, egyedül a te szavadra szeretnénk tekinteni. Uram, mert a te szavad tévedhetetlen, ez megmarad, Uram. Az ég és a föld elmúlik, de a te szavaid megmaradnak. Halleluja! Ezért örülünk és hálásak vagyunk, Uram, hogy a te szavadra támaszkodhatunk és várhatunk te reád, Uram. És Uram, néha félelem fog el bennünket a szívünk körül, én üdvözítőm, de mi feltekintünk az Úrra, és tudjuk, hogy végül is nem a mi saját ügyünkben tevékenykedünk, hanem ez a te ügyed, ó Istenem, Uram, és te csodálatosan véghez viszed a te ügyedet. Köszönet érte, és imádat neked érte. Uram, mi nem csüggedten megyünk el innen, hanem megerősödötten. Halleluja! Tudva, Uram, hogy te velünk leszel. Uram, egy gyenge néppel, a levert emberekkel, egy megvetett néppel, de Uram, te a tieiddel leszel, halleluja, dicsőség a te csodálatos nevednek. Noha az ellenség körülöttünk állnak, noha gyaláznak minket, noha gúnyolnak minket, noha hibát találnak ebben is, vagy abban is. De Uram, mi tudjuk, hogy kiben hiszünk. Mi tudjuk, hogy kiváltott meg minket. Halleluja. Tudjuk, Uram, hogy ki mellett állunk ki, halleluja, és hogy ki az, aki mellettünk kiáll. Glória a te szent nevednek, és így, Uram, hálásak vagyunk a te erődért, a te segítségedért ma reggel. Uram, amikor összejövünk, a legtöbbször azt sem tudjuk, hogy mit is mondjunk, de hiszen te ismered a szívemet, Uram, hogy nem tudom, mit olvassak még fel sem. Néha kétségbe tudnék esni, Uram, de hűséges Istenem, te hűséges voltál mindez idáig, és megajándékoztál a te szavaddal, Uram, és ezért téged illet a tisztelet, a dicsőség és a hála és a köszönet. Halleluja a te nevednek. Te továbbra is velünk leszel. Glória neked, a báránynak. Ó, Uram, nem tudok más tenni, mint bizonyságot tenni arról, hogy a te jelenléted közel van. Halleluja, dicsőség a te nevednek. Téged egyedül illet a tisztelet a Jézus nevében. Uram, az előttünk álló nürnbergi, stuttgarti vagy heilbronni összejövetelekért is imádkozunk hozzád, Uram. Ó Istenem, Salzburgban, Zürichben, Uram, mindent eléd tárunk, még a mi drága testvérünket is, hogy érintsd meg őt, Uram, csak te lehetsz az, aki megérint, Uram. Mi nem tehetünk semmit magunktól, de te megérintetted már a te szolgádat, Dánielt. Te már sokakat megérintettél, sok másokat is, Uram, mindegyiküket megérintetted, és azután, Uram, a te hatalmadban képesek voltak a te szavaidat az emberekhez intézni, és elmondani nekik a te tanács határozatodat. Uram, hadd legyen így a te nevedben, kérem, Uram, az én drága és szeretett testvéremért is. Üdvözítőm, erősítsd meg őt szellemben, lélekben és testben, és imádkozom a családjáért is, Uram, imádkozom az otthonáért, imádkozom mindannyiunkért, Istenem, segíts mindnyájunkat, Istenem, segíts meg gyermekeinket is, segíts meg a mi rokonainkat, légy irgalmas mindannyiunkhoz, Uram. Mindent rád bízunk, és teljesen átadjuk magunkat te neked. Magasztalva légy, dicsőítve légy, a betegeket és a kórházban fekvő betegeket is szeretnénk még egyszer eléd hozni, eléd tárni, Uram. És mindazokat, akik most ebben a reggeli órákban egyesítve velünk vannak, mindenkiről megemlékezünk előtted, Uram, és te eléd hozzuk őket mind. Áldj meg mindenkit, Uram, és erősíts meg mindenkit. Ez a mi imánk a Jézus nevében. Amen.